A talajdegradáció ugye azt jelenti, hogy a talaj elveszti a képességét, hogy azokat a funkcióit betöltse, amivel az ökoszisztémát és hát az embereket is szolgálja. Ilyen funkciók ugye a legismertebb a talajnak a termékenysége. De nem kizárólag a termékenységről beszélünk a talajokkal kapcsolatban, hanem a talajok tisztítják a ráérkező vizet, raktározza többek között például azt a szenet, ami nagyon fontos a klímaváltozás szempontjából, és egyéb más funkció is vannak a talajnak, például megőrzi azokat a régészeti emlékeket, amik a talajba kerültek, vagy például építőanyagok forrása is lehet a talaj bizonyos esetekben, új gyógyszereknek a kifejlesztéséhez a talajnak az élővilága járulhat hozzá, az árvízreket szabályozza éppen azáltal, hogy a vizet tudja raktározni, a vizet magába ereszti. Élőhelye nagyon sokféle élőlénynek, a mikroorganizmusoktól a magasabb rendű élőlényekig. Olyan biodiverzitása van a talajnak, ami meghaladja a felszín feletti élővilágnak a sokféleségét. Tehát a talaj nagyon sok rétű szerepet tölt be a természetbe, és hát ugye az emberek számára is, és amikor ez a talaj leromlik, akkor ezt a szerepét nem tudja betölteni.
Mekkora problémát jelent a talajdegradáció Európában világszinten? Ahogy mondja, rengeteg funkciót betölt a talaj, mégis olyan természetesnek vesszük, hogy föld van a talpunk alatt.
Igen, ez a legnagyobb probléma talán a talajvédelemnek a érvényesítésében, hogy az emberek annyira hozzászoktak, főleg Magyarországon egyébként, hogy szinte korlátlan mértékben rendelkezésre áll a talaj, holott ez nem igaz. Tehát a talaj az egy nagyon is limitált természeti erőforrás, aminek a romlása Európa és hazánkban is egyébként nagyon nagy, hogy csak egy-két számot mondjak. Európában 112 millió hektárnyi terület érintett csak az erózió által, és a szél is elhordja a felső talajréteget. Az egy további 42 millió hektárnyi területet érint Európában, és Magyarországon is a termőterületeknek egy jó része sújtott vagy a víz, vagy a szélerózió által. De más degradációs folyamatok is vannak, nem csak az erózió. Ugye egy tömörödik a talaj, akkor már nem tudja engedni a vizet, a talajnak a szerves anyagtartalma is csökken, savanyodik a talaj, szikesedik a talaj. A gazdasági tevékenységgel kapcsolatban az egyik legszomorúbb folyamat az a beépítése a talajnak. Mert ugye eddig arról beszéltünk, hogy a talajnak a minősége romlik, hogy nem tudja azokat a funkciókat ellátni, de a mennyisége is vészesen csökken Magyarországon is, illetve világszerte is. Magyarországon ugye úgy gondoljuk, hogy mi nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen az egykőre jutó termőtalaj az magasabb, mint a világ átlag, jóval magasabb, a talajvagyonunk nagy, és ezért nem is törődünk vele. Tehát olyan ütembe építjük be hazánkban is a legjobb talajainkat is, ami az európai átlagot is nagyon meghaladja. És ez egy olyan romlás, ami utána nem visszafordítható.
Sorolta, hogy mi okozhatja a talaj romlását, az erózió, a beépítés, de gondolom a nem megfelelő kezelése, vagy kizsákmányolása, túlhasználás is problémát jelenthet például a mezőgazdaságban.
Igen, hát a mezőgazdasági talajhasználat ugye az egy külön kérdéskör, és hát Magyarországon a legnagyobb területet érinti, hiszen hazánk fele az mezőgazdasági terület. Ott elsősorban ugye nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlatból adódóan ezek az eróziós folyamatok felgyorsulhatnak, de nem csak ez. A talajoknak a szerkezete is leromolhat, hogyha nem megfelelő a talajművelés. És savanyodhat a talaj, hogyha olyan a trágyázás. Szennyeződhet a talaj, hogyha nem megfelelő mondjuk a növényvédőszer használat. Ezek együttesen is, de külön-külön is nagyon olyan problémát okoznak, ami aztán utána nehezen helyreállítható. Tehát a talaj szerkezetének a helyreállítása, a talaj szerves anyag háztartásának a helyreállítása a sokkal lassabb folyamat, mint a leromlás. Ugye általában is tudjuk, hogy rombolni könnyebb, mint építeni, hát ez a talajok esetében is így van. És sajnos azt kell, hogy lássuk, hogy a hazai mezőgazdasági gyakorlatban sem általános a talajvédő művelés, holott a talajvédő művelési eljárások nem feltétlenül járnak a termések csökkenésével. Mert ugye a gazdák, meg általában a gazdálkodó szervezetek a profitra optimalizálják a saját tevékenységüket, de azt látni kell, hogy a profittermelő képesség, illetve a talajnak a megérzése, az nem zárja ki egymást, sőt, egy egészséges talaj hosszú távon jobb hasznot hajthat a gazdáknak.
Igen, talán jó példa lehet erre az erdőgazdálkodás, ahol nem is gondolnánk, úgy tudom, hogy már van arra is a világon gyakorlat, hogy egy erdőt is trágyázni kell, hiszen hogyha nagyon monokultúra van, csak ugyanazt a fát ültetik mindenhová, például tűlevelűeket, nem nő meg az aljnövényzet, vagy éppen ezt pusztítják is, tehát hogy elképzelhető egy olyan rossz gazdálkodás, amely már a talajra is kihat, még az erdőkben is.
Hát igen, erdészeti kérdésekben nem biztos, hogy én vagyok a legkompetensebb ember, aki nyilatkozhat, de ugye ezek a művelt telepített erdők, tehát az intenzív energiaerdők esetében ez egy nagyon valós probléma, hasonlóan egyébként a szántóföldekhez. Tehát ott is, hogyha a monokultúra és az intenzív gazdálkodás hosszú távon gyakorlat, akkor az ellene hat annak az egészséges talajéletnek és talajszerkezetben tartásnak, ami ugye garanciája lehet itt az egyéb károsodásoknak a megakadályozása.
Ha a talaj minősége leromlik, mennyi idő alatt áll helyre? Mekkora problémát jelent ez a talajdegradáció? Mire hívta fel az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete a figyelmet?
Hát igen, a klasszikus példa, hogy egy centiméter talajnak a képződéséhez évszázadok kellenek, annak a leromlásához meg elég egy hetes csapadékos időszak is, tehát ez a minőségi leromlás, ez nagyon-nagyon gyors lehet, ugyanakkor a talajképződési folyamatok azok pedig lassúak, tehát nincsen arányban a kettő.
Talán egy ember öltőnél is hosszabb lehet az, amíg egy kizsákmányolt talaj helyreáll?
Talajok nagyon sokfélék, ez talán kevésbé közismert, hogy nagyon sokszínű az a talajtakaró, ami Magyarországnak is a rendelkezésre áll. Ugye a homokotalajoktól, a szikes talajokon keresztül a nagyon jó minőségű, csernozom, jó szerkezetű talajokig. Tehát az attól függ, hogy a regenerációja milyen gyors, hogy az adott talajképző tényezőknek a kombinációja az milyen. Tehát ez klimatikus tényezőktől függ, a talajnak a talajképző kőzetétől függ, attól is függ, hogy milyen szerves anyag visszapótlás van, akár természetes, akár az ember által. Tehát ez többféle tényezőtől is függ, és nagy különbségek lehetnek. De az feltétlen mondjuk kiemelendő, hogy egy jó talajszerkezetnek a visszaállítása egy olyan helyen, ahol az mondjuk teljesen lepusztult, és a humuszos réteg már nincs meg, az nem csak egy, hanem több emberöltőt is igénybe vehet.
Talaj szerves szén tartalma is csökken, úgy tudom, de mi áll emögött a folyamat mögött?
Emögött is a művelés intenzitásának a növekedése áll. Ugye még mielőtt a úgynevezett zöld forradalom, amikor intenzíven műtrágyával kezelve kezdték el a talajokat használni, azelőtt egy olyan művelés volt Magyarországon, Európában, világszerte is, ami a helyben előállított szerves trágyáknak a talajban való visszaforgatása révén, és nem túl művelése révén biztosított egy magasabb szerves anyagszintet a talajban. Na most ez azért egy kicsit eltolódott abba az irányba, hogy az intenzív műveléssel ez a szerves anyag oxidálódik. Ahogyan a szerves szén, ugye a szerves anyagnak a központi eleme, és itt a kulcs a klímaváltozással, meg a talajnak a minőségével is kapcsolatban, az a szén, ami a szerves anyagban van kötve, és amikor a intenzív műveléssel ezek a szerves anyagok lebomlanak, akkor a szén széndioxid formájában távozik a levegőbe. Ez a folyamat egyrészt a klímaváltozást is gyorsítja, másrészt pedig rontja a talajnak a minőségét, hiszen ez a szerves anyag a talaj szerkezetében, vízgazdálkodásában, tápanyagszolgáltató képességében játszik kulcs szerepet. Ez a folyamat, hogy a humuszból vagy szerves anyagból kiváló szén a légkörbe jut, ez duplán káros a talajnak, illetve káros klimatikus szempontokból is. Erre egyébként vannak kezdeményezések, hogy a talaj szerves szén tartalmát évente 0,4%-kal kellene növelni világszerte, és ez kompenzálni tudná nem csak a mezőgazdaságból eredő üvegházhatású gázoknak a hatását, hanem jó részt a más emberi tevékenységből eredő klímaváltozást okozó gázok kibocsátását. Tehát érdemes figyelni, hogy ez a kicsi 4000-nyi szerves szén változás a talajban ekkora, és mondjam, hatást tud elérni, és itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy a talajokban lévő szerves szénnek az összege az nagyobb, mint a föld felszínen lévő szerves szén összege. Tehát amiket az erdőkben, amiket a élővilágban a bioszféra tartalmaz szerves szén, az kisebb, mint amennyi a talajoknak a humuszában van.
De is a levegő, illetve a talaj széntartalma, az hogyan viszonyul egymáshoz? Tehát ezek a számok hogyan alakulnak?
Ez azt tudjuk, hogy az atmoszférának a kisebb része csak a széndioxid, és ennek a változása mégis nagy hatással van a klímára. Tehát pont ebben tud a talajban megkötött szerves szén egy ilyen egész fontos szerepet játszani, hogy ezt a széndioxid tartalmat szabályozza olyan módon, hogy közben a talajnak a minősége is javul.
Igen, azt tudjuk, hogy például a tengerek, óceánok megkötnek a levegőből széndioxidot, de a talajnak hogyan lehet növelni a szerves széntartalmat?
A legnagyobb változás, az növekedés az úgy érhető el, hogyha a szántóföldeket erdősítjük, vagy egyéb művelési ággá változtatjuk a szántókat, hiszen itt van a legnagyobb különbség. Tehát amikor egy területet föltörünk, akkor bomlik le a legtöbb szerves anyag. De a szántóknak egy ilyen nevezett minimum művelési vagy csökkentett talajforgatási eljárásával is lehet növelni a szerves anyagát, és úgy is, és ezek talán a legfontosabb, mondjuk ilyen mezőgazdasági szempontból beavatkozási lehetősége, hogyha nem visszük el a szalmát a betakarítás után. Rajt marad a szerves anyag, ezt visszaforgatjuk a talajba. Egy másik lehetőség az, hogy szerves trágyát használunk. Ugye ehhez nagyobb állatlétszám kellene Magyarországon, amire meg is van a potenciál, tehát, és látszanak is egyébként a törekvések a Agrárminisztérium, meg különböző gazdaszervezetek részéről is, hogy az állatlétszám növekedjen, ami jó ugye az agrárgazdaságnak, meg általában a nemzetgazdaságnak is, illetve jó lenne a talajoknak is Magyarországon, hiszen az állatok által megtermelt trágya, hogyha visszakerül a talajba, akkor az növelheti annak a szerves anyag tartalmát. A földhasználat módja, illetve a talaj művelésnek a módja, és ezen belül is a megtermelt növényeknek a visszamaradott szármaradványának beszántása, illetve a szerves trágyázás, ezek a legfontosabbak. De egyébként vannak zöldítési programok, amik például a zöld trágyáknak a alkalmazását támogatják. Ez is egy jó eljárás, tehát hogy direkt olyan növényeket vetni a területekre, ami után nem is lesz learatva, hanem visszaszántva növelhetik a szerves anyag tartalmát a talajnak. De ez természetesen úgy lehetséges csak, hogyha vetésforgóba illeszkedhet, mégpedig abba a vetésforgóba, aminek azért a fő tételei azok a növények, amik aztán piacra kerülhetnek.